Kedves hallgatóink, olyan madárral folytatjuk, amit hát kevesen ismernek Magyarországon talán. Nagyon mókás madár, sokan összetéveszthetnék a szarkával, mert olyan frakkos fekete-fehér, csak hát rövidebb a farka, és a fehér is inkább rózsaszín rajta. A csőre is rózsaszín, nagy fekete feje van, fejtollazata, hosszú bóbítás. Ez a pásztormadár. Orbán Zoltánnal beszélgetünk róla. Szervusz, Zoli.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mekkora ez a madár, és milyen madár
ez? Képzeljünk egy seregét bóbitával. Rózsás seregének is volt, hogy így ez volt a hivatalos
igen,
neve.
Igen, ez a Sturnus roseus.
Igen,
volt,
de volt Pastor roseus is, tehát ez egy seregély, megjelenési, viselkedésű, életmódú.
És akkora is.
Ez pont ugyanúgy néz ki, az általad elmondott, nagyon furcsa színezettel. Az egyik legkirályabb madarunk, ugyanis az egyik legritkább, viszont tud olyan lenni, hogy iszad gyakori. Ez egy klasszikus inváziós madár. Lehet, hogy csak 100 évente, vagy 50 évente egyszer, vagy kétszerenik meg. Ráadásul ilyen nagyon furán viselkedő madár. Ugye ez a madár alapvetően az ázsiai, kis-ázsiai, félsivatagos, pusztai élőhelyeknek a madara. És nagyon későn szoktak megjelenni Magyarországon a vonulók, amikor már itt minden költ, tehát az első költés fiókái már kirepültek. A másik költés elindult, tehát május legvége, június elején szoktak megjelenni bizonyos években pásztormadarak Magyarországon, és akkor olyankor van körülbelül 5 nap, vagy 1 hét, amíg a madarászok elkezdik dörzsönteni őket, hogy na most fog kiderülni. Ugyanis az esetek túlnyomó többségében 1 héten belül eltűnnek, és akkor szomorúak vagyunk. De ha az zajlik le, mint 1995-ben, amikor itt maradtak, és talán 10 000 számban költöttek, akkor volt szerencsém lemenni kollégákkal Nagy Iváni pusztára, és ha megnézi valaki a Madár Egyesület honlapján a madárgyűrűzési adatait a pásztormadárnak, azt látja, hogy 95 előtt semmi, után semmi, 95-ben ilyen írtatlan, nem tudom, valami 200, én akkor valami 20-valahány madarat gyűrűztem. Tehát Nagy Ivánba lement az ember a területre, ott egy elhagyott orosz laktanyában sétáltunk, bementünk egy ilyen alacsony raktár épületbe, és gyakorlatilag, mint a házi rozsdafarkó, az épület minden zugában, a falakon fönt a tető alatt, ott 30-asával költöttek, és ment az ember Nagy Iván térségébe, és mindenhol ez a rózsaszín felhő. Ugye nem látom jól színeket, mondták, hogy rózsaszín, de láttuk, hogy és volt, hogy úgy fogtunk többet, hogy egyiken repülési útra kiraktunk az út mellé egy hálat, és abba is belement, nem tudom.
Tehát menni. Úgy költ, mint a fecske, hogy gazdasági épületek?
Igen, de nem úgy, mint a fecske, hanem úgy, mint a rózsdafarkó, tehát bármire rákölt, egy nagy csapat, és akkor épít egy ilyen verépszerű fészket bármilyen viszintes felületre, kis fülkébe, és akkor ott költ, és akkor ott felneveli a fiúkait, és utána meg eltűnik 30-50 évre.
De hova tűnik, meg honnan jön?
Elmennek Afrikába vonulnak, vagy az ázsiai térségben. Én találkoztam velük Szaúd-Arábiában is talán, Azerbajdzsánban, Grúziában is láttunk. Tehát alapvetően, amikor elindulunk Magyarországtól keletre, tehát mondjuk Bulgária, Románia tengerparti része, aztán átmegyünk Anatóliába, Törökországba, és akkor onnan gyakorlatilag Kis-Ázsiába, ott egy gyakori madár. És akkor, amikor valahogy úgy alakul az időjárás, a szélviszony, és akkor eljönnek a Kárpát-medencébe, egészen elképesztő is. És egyébként nagyon érdekes, mert ők ugye, amikor vonulnak, mondjuk akár hurokvonulással, tehát nem ugyanúgy vonulnak ősszel, mint tavasszal, ez a hurokvonulás, egy nagy kört írnak le, akkor például Nagy Iváni megtelepedés hátterébe biztos vagyok benne, hogy a sáska járás állt. Én sem előtte, sem azóta nem láttam ilyet. Ott a térségben kerestük a madarakat, nézegettük, és ahogy autóztunk a földuton, felhőkben, és nem a nagy afrikai vándorsáska, hanem ez a klasszikus, mint olasz, meg spanyol sáska, tehát ezek az ilyen 1 centis. Tehát ilyen csapatok ugráltak át a földúton, és alacsonyan térdmagasságban ilyen felhők mentek. Nyilván nem lehet összevetni egy klasszikus nagy afrikai sáska járással, ami eljut mondjuk átfúj a szél, tudom én, Amerikába, vagy Ázsiába is akár, vagy Indiába, de ez azt jelentette, hogy amikor tavasszal megérkeztek ezek, mondjuk hurok vonultak Magyarországon keresztül a pásztormadarak, akkor azt nézik, hogy van-e kaja? Tehát, hogyha például van egy ilyen sáskajárás, és azt mondja, hogy figyeljetek, iszonyat mennyiségű kaja van. Ez nagyon egyszerű matek. Tehát egy ilyen madár, amikor költésre készül, neki az a jó hely, hogy leszállok szinte bárhol, és mondjuk egy perc alatt hány sáskát fogok meg. Ha 38-at, az szuper ideális. Ha 10 perc alatt egyet, akkor megyünk onnan arra, mert ott nem éri meg kilódni a fiókákkal. És akkor azt mondta ez a madár, hogy figyelj, úgyis egy madárnak csak az a dolga, hogy legalább egy évben egyszer tudjon költeni. Azt mondja, figyelj, miért menjünk el még 3000 kilométert mondjuk, mit tudom, Bakun túl? Megállunk itt, 3 nap alatt megrakjuk az asszonnyal a fészket, napi egy tojást lerak az asszony, lerak 5-öt, az még 5 nap, tehát gyakorlatilag 1 hét 8 nap alatt kész a fészek, 13-14 nap alatt kikölti, és onnan kezdve 20 nap múlva repülnek a fiókák. És akkor ez bepróbál. Mert ugye nagyon későn jön, és ahol ő tud költeni, ott nagyon későn kezdődik a költés, hiszen mert hidegek vannak, és akkor azt mondja, hogy még az is belefér, hogyha itt a próbálkozása meghiúsul, akkor arrébb repül 2 nap alatt, tehát 1 nap alatt egy ilyen madár kényelmesen lerepül 1000 kilométert, napokig képesek repülni, 2 nap alatt, 3 nap alatt otthon van, és otthon be tudja pótolni ezt, ha kell. Tehát ez alapvetően ilyen egyszerű, és amikor szerencsénk van, például sáskajárásunk volt, akkor tényleg akkor azt mondja, hogy azt egy olyan madár, tehát tényleg olyan, mint azt mondanánk, hogy lehet, hogy van albinó Bakon, csak nem láttuk, és képzeljünk, hogy egyszer csak albinó csordák kezdenének el itt körülöttünk mászkálni, de ez körülbelül olyan, és mindenki ment, és mentek a természet fotózni, ó, bakker, hát pásztormadár.
Azt mondod, hogy seregély, a seregélyről beszéltünk annak idején, hogy fantasztikus hangutánzó képessége van. Neki milyen a hangja, és ő is utál, vagy jellegzetes
hang? Nem volt olyan elmebeteg hangja, mert ugye a seregély az ugye azért elképesztő, mert megáll, és akkor szét akar esni, így rázza a szárnyát, és ugye a saját, a seregélyének 30%-a csak a seregélyének, a 70% az minden egyéb
faj. Igen, erről beszéltünk.
Ennél én nem emlékszem ilyenre, meg kit érdekel, hogy milyen hangod van, mutasd magad, gyere közelebb, hadd fotózzak, tudom, mert akkor még nem volt jó minőségű nagy teleobjektívem, és még így is sikerült értékeltő képet, sajnos diára, ami ma már ugye nem igazán használható, meg elkoszolódott, meg elszíneződött, stb., de egészen elképesztő. Miért is mondom, most így készültem, és ránéztem a gyűrűzési adatokra, és tényleg semmi, és 90 meg egy ilyen irdatlan meredek osztop, nem tudom, hány száz gyűrűzéssel. Azóta is várjuk, ha nem is minden évben, de azt gondolom, hogy egy évtizedenként legalább egy 3-4 évben van, hogy itt feltűnt 20, ott feltűnt 50, de nem maradtak még itt nagy számban költeni sajnos azóta.